Jó estét mindenkinek, ez itt a 103.9 Sláger FM, benne pedig a slágerarcok, én Fehér Marian vagyok, köszöntök mindenkit, és már is belekezdünk a ma esti beszélgetésbe, hiszen már itt ül velem szemben vendégem, aki a 80-as évek elejétől nagyjából 15 éven keresztül kőkemény drog- és gyógyszerfüggő volt, és kimondható megjárta a poklok poklát. Az utolsó utáni pillanatban, amikor már élni nem tudott, de még meghalni sem, eljött az igazi mélypont, ahonnan talán ezredszerre próbált elrugaszkodni. Évekig tartó kezeléseknek, rehabilitációknak, újabb pokoljárásoknak köszönhetően, ahogy ő mondja, kegyelmet kapott, és visszatért az életbe. Lépésről lépésre haladt előre, de nem csukott rá egy súlyos ajtót a múltjára, hanem saját küzdelmének minden tapasztalását arra használja, hogy függő embereken segítsen. Képezni kezdte magát, és mára a szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak segít a leszokáshoz vezető hatékony utakat megtalálni, és hirdeti, hogy a megfelelő együttműködéssel és teljes abstinenciával van remény a felépülésre. Vendégem ma este Bajzát Sándor, addiktológiai konzultáns, akit köszöntök. Szia, jó estét!
Szervusz, jó estét!
Hát én nem tudom, mennyire emlékeznek a hallgatók. Egyszer évekkel ezelőtt mi beszélgettünk hosszan, és nagyon sokat arról az időszakról, amely a te nevezett anyagos kábítószeres időszakod volt. Én most ezen túlságosan sokat már nem lovagolnék, de csak hogy elhelyezzük a te múltadat, meg történetedet, elevenítsük föl.
Hogy jó, akkor volt. Megpróbálom, hogy DOA-ba összefoglalni a lényeget. Diszfunkcionális családból származom, tehát a szüleim egész fiatal koromban elváltak, és akkor nem volt egyszerű gyerekelhelyezési per meg. Hát szóval ott voltak bonyodalmak, és aztán anyámmal és nevelőapámmal nevelődtem. Jó tanuló voltam, de valahogy így sose találtam, hogy igazából a helyem. Voltak mindenféle, én rágtam a körmemet, téptem a számat.
Meg szorongásos tünetek.
Szorongásos.
Amire én emlékszem, hogy te nagyon belemenekültél az olvasásba.
Az olvasásba. Nekem mondhatni, talán az volt az első függőségem, hogy éjjel-nappal olvastam, meg utcán mellett közben is olvastam. Sportolni nem sportoltam, tele voltam ilyen önbizalom hiánnyal, meg valahogy mindig úgy gondoltam, hogy a többiek eredményesebbek, vagy jobbak, meg szebbek, meg ilyesmi. És egyébként a szüleim azok úgy, azt gondolom, hogy úgy elkényeztettek, tehát hogy megvolt tényleg, azt gondolom, hogy anyagilag mindenem, talán még több is.
Igazából annyira megvan nekem az egész beszélgetés, érdekes, hogy tényleg évekkel ezelőtt volt, de hogy akkor is ezt mondtad, hogy tulajdonképpen kézzel fogható magyarázatot nem feltétlenül tudnál adni, ha valaki csak a képet nézi.
Igen, igen.
Ugye? Itt a helyzet az volt, hogy belül
igen,
történt valami.
Igen, és talán most se tudnék konkrétan azt mondani, hogy na, itt van, ezért meg, azért meg, ez az oka
nem?
Meg. Az az oka. Én azt gondolom, hogy nagyon sok dolognak így az összessége, de az tény, hogy a függőség az, ott mindig valami hiány van, valami lelki, valami lelki mínusz, amit valahogy úgy be kell tölteni, kompenzálni kell.
Én nagyon érdekes, mert most majd pont arra szeretnék kitérni, hogy ugye te most ilyen emberekkel foglalkozol, hogy most mit látsz, de akkor a saját történetedet nem fejtetted meg feltétlenül, de nem is ez a legfontosabb ezek
jaj,
szerint.
Nem így, tehát hogy tudnám mondani, de nem tudnám ráfogni egy valamire.
Dologra.
Azért mondom, hogy ez annyi.
Túl összetett.
Annyi. Igen, ahhoz ilyen összetett kérdés. Talán nem arról kell titkot, hogy erről biztos lesz szó, hogy most már sok év józansága, hogy 19 éve nem drogozom, meg több mint 15 éve nem iszom alkoholt, meg nem dohányzom, meg azt gondolom, hogy halad előre az életem. Most 2 éve járok pszichoterápiába, és az meg igazából ezekkel a lelki folyamatokkal, meg gyerekkor, a múlttal, meg ilyesmivel foglalkozunk, meg azoknak a hatásaival.
Aha, tehát mindennek eljön
de
az ideje.
De erre most értem
aha,
meg.
Hogyne, hogy... hát valószínűleg a szembesülés mostanra, vagy a lélek most tartott, igen. Hogy ezzel szembe tud nézni.
Na, tehát hogyha úgy visszatérve, a drogkarrierem az körülbelül 15 évig tartott, addig voltam úgy intravénás kábítószer használó, és bár én azt gondoltam, hogy nagyon különleges vagyok ebben a dologgal, de azt gondolom, hogy a függőség a legtöbb embernél nagyon hasonlóan működik, hogy az elején nagy örömeket okoz, nagy aha élmény. Nekem ilyen megváltás volt az első olyan igazán jó betépés, és onnantól kezdve állandóan ezt az érzést kerestem. Persze egyre kevésbé jött, tehát azt, amit az elején ad a drog, azt a később elveszi. És én ezt úgy szoktam úgy megfogalmazni, hogy egyszerűen a természetet valahogy nem lehet megrabolni. Tehát azok a plusz extra jó érzések, amiket begyűjtök, főleg a használt korai szokaszában, azokat kegyetlenül visszaveszi az élet. Később iszonyú sok nyomor, meg szenvedély, meg félelem, meg magány, meg kiszolgáltatottság, meg bűntudat, fizikai és lelki szenvedések tömkelege kíséri a függőséget. Azt gondolom, hogy az összes függőséget, tehát hogy ez nem csak az enyém, és ez akkor is így van, ha valaki milliárdosként fulladozik a kokainba, meg a nőkbe, meg a hajléktalan. De ugyanez a tendencia, tehát hogy valahogy mindenki megéri a saját személyes póklát és mélypontját, ami egyébként kell ahhoz, hogy emberek leálljanak. És az a szomorú, hogy vannak emberek, akik soha nem állnak le. Sőt, az a nagyon rossz hírem, hogy kevesebb szerhasználó vagy alkoholista áll le, mint ahány nem. Tehát, hogy a mélypont nélkül nincsen felépülés, de nagyon sok embernek van nagyon súlyos mélypontja, és valahogy mégse tudnak ebből a dologból kikecmeregni, és hiába kerülnek az utcára.
Szerintem azért, mert ehhez erő kell, és ez a borzasztó komoly irányba tud elmenni ez a beszélgetés, és nagyon figyelnünk kell arra, hogy az időnket ki tudjuk használni. De fontos, amit mondtál, csak arra akartam reagálni, hogy én szerintem a függőség az, hogyha nem fizikai dolog, hanem lelki, nem, akár hát bármi, akkor is ugyanez. Tehát akármiről legyen is szó, ha az embernek, ha csak egy gondolathoz ragaszkodik, még akkor is megjárja a poklok.
Hát így van, tehát az ugyanolyan kényszeressé tud válni egy függő a felépülés során, és bizonyos nagyon, dolgokkal, vagy helyzetekkel, emberekkel, akkor is, hogyha nem használ szert, hát még egyébként, hogyha szert használ. Na most akkor egy kicsit úgy visszatér, vagy így zárjuk le ezt a múltat, hogy ez 15 évig tartott így ez a dolog. A szüleim próbáltak segíteni mindenféle módon, de igazából valahogy úgy segítettek, hogy mindig talán, hogy mondjam, hogy túl segítettek, tehát hogy így valahogy megmentettek engem azoktól a helyzetektől, vagy hát rengeteg igazán helyzetből, de valahogy nálam, én azon szerencsés vagyok, és mint egy kegyelmet kaptam volna, tényleg, hogy valahogy amikor így kifutotta magát, már nem tudom, már nagyon sokszor voltam kórházi elvonón, meg már voltam egyszer egy eredménytelen egy éves rehabon, meg rengeteg rendőrségi ügyem volt, a próbára bocsátás figyelmeztetés, a pénzbírság és három felfüggesztett börtönbüntetés, de ezek se voltak elegek, se az, hogy majdnem amputálják az ujjam, hogy állandóan sebészetekre járok a szúrások okozta dolgok miatt, se az, hogy hepatitiszes C-s lettem, se az, hogy kihullanak a fogaim. Tehát, hogy egyszerűen volt egy olyan szintű mélypontom lelki értelemben, persze fizikailag is, mert ebbe hozzájátszott, hogy nem nagyon tudtam már használni, amikor egyszerűen tényleg ott volt az a pont, hogy beláttam, hogy nem megy, hogy vége, nem megy tovább. És ezen a ponton egyébként még volt pénzem, meg drogom is, meg még lakásom is, amit egyébként a szüleimnek köszönhetek. De mégis úgy éreztem, hogy olyan pokolba vagyok, egyszerűen nem megy. És akkor kértem kezelést, akkor mentem el rehabilitációra, egy olyan helyre, ami később munkahelyemmé is vált, a Komlóra Levamücsi Alapítványhoz, ahova egyébként úgy kerültem, hogy az a lány, akivel én együtt elkezdtem anyagozni, ő ott állt le, és az ő hatására kerültem egyébként, hogy ő volt az, aki évekkel később valahogy, ezt már sokszor elmondtam, de azért elmondom, mert ez érdekes, hogy velem álmodott.
Igen.
És azt álmodta, hogy meghaltam, és aztán így fölhívta valahogy a szüleimet, és ők megadták az épp aktuális elérhetőségemet, és felutazott Pécsről. És hát tudod, amikor a megfelelő ember a megfelelő időben a megfelelő dolgot mondja, és egyszerűen kezembe nyomta a telefont, hogy itt van, mennyire abram, mert beledög lesz. És én tényleg haldokoltam a lelki értelemben is, meg talán kicsit fizikailag is. És akkor én jelentkeztem rehabra, ott voltam 27 hónapig, nagyon nehéz volt, nagyon kemény volt, nagyon sok nehézségen mentem ott át, nagyon sok nemet kaptam, és nagyon-nagyon sok törődés, meg szeretetet, meg közösséget. Én nagyon elmagányosodtam már a végére. Tehát amik voltak körülöttem emberek, azok mind abból, azok voltak csak körülöttem, akiknek dolgot árultam. Tehát ugye egyébként semmilyen normális emberi kapcsolatom már nem volt, se barátaim, se szeretőm, se, tehát hogy senkim. Volt egy kislányom, akit nem láttam, mert nem láttam, mert a drogozással voltam elfoglalva, és egyszerűen nem volt több köröm, tehát úgy gondoltam, hogy vagy meghalok, vagy változhatok.
Igen, ezt akartam mondani, hogy mondtad, hogy mintha kegyelmet kaptál volna, ezt én is így érzem, hogy innen két út van. Vagy az, hogy akkor még belősz egyet és viszlát, vagy neki feszülsz ennek az útnak. Így van. Zenélünk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Bajzát Sándor addiktológiai konzultánssal. Maradjanak önök is. 103.9 Sláger FM, én Fehér Mariam vagyok, vendégem továbbra is Bajzát Sándor, addiktológiai konzultáns, és azt mondhatom, hogy röviden összefoglaltuk a te egyébként nagyon-nagyon hangsúlyos és viszonylag hosszú drogos múltadat. Azt mondhatom, 80-as évek közepétől, ugye, 90-es évek végéig tartott, egy olyan időszak, amelyben teljes mértékig a rabjává váltál, hát leginkább a heroinnak, de gondolom mindenféle szereknek.
Minden más is, de főleg az opiátoknak.
És te magad fogalmaztál úgy, hogy olyan, mintha egy kegyelmet kaptál volna. Volt egy pillanat, amikor még azt fel tudtad mérni, hogy két út van. Tehát vagy az, hogy itt vége, és valahogy kicsekkolsz ebből a világból, egyébként nyomorúságos körülmények között, vagy pedig minden erődet összeszedve, segítséget kérve nekiállsz annak a még keményebb útnak, ami felfelé vezet.
Túl sok választásom nem volt, tehát annyira szarul voltam.
Úgy, szerintem te csak voltam, így falhoz állítva tudtál ebből.
Igen, tehát hogy egyszerűen nincs más. Tehát, hogy
illetve azt hiszem, hogy bárki, az új, aki
tudod, tehát, hogy már az újtól való félelem se, már úgy vártam, esküszöm, már vártam, hogy menjek rá abba, és akkor mondják, hogy menj kapálni, vagy mit, fogalmam se volt, hogy mi lesz, de hogy így bármi jobb annak, annál, mint amiben benne vagyok, az a fajta nihil. Igen. Meg magány.
Igen, abszolút elhiszem. Na, azt mondtad, hogy itt nagyon 27 hónapot töltöttél el.
Na, mi azért extrémen hosszú idő.
Igen, és azt mondtad, hogy nagyon kemény volt.
Nagyon
nem feltétlenül akarok arra az időszakra sem nagyon hosszan kitérni, de csak hogy így szakaszokat, ha mondanál, mert látod, ezzel egyáltalán nem vagyok tisztában, hogy akkor, mikor valaki meghozza ezt a döntést, abban biztos vagyok, hogy gyötrelmes, hát, fizikailag, lelkileg, igen. De hogy milyen szakaszok
tehát, hogy volt az első rész, mondjuk a fizikai elvonás, amit egyébként most már kórházban szoktak megcsinálni. Tehát akkor
valam az a csontfájdalomtól elkezdve.
A csontfájdalom az ide, én szó szerint összeokáltam, összefostam magam az ágyban, menni nem bírtam, nem bírtam enni, nem bírtam aludni, iszonyú állapotban voltam, de például többek között azért sem mentem el, mert sem bírtam volna menni, annyira rossz állapotban voltam.
Aztán ezzel utána, egyébként amikor... ezt ma már úgy kísérik, megpróbálják tompítani?
Hát most meg uniós előírások, meg mit tudom én, tehát hogyha valaki ilyen állapotban van, úgy nem fog adják be a rabokra, hanem akkor először az van, hogy kórház lehozzák, vagy valami, és amikor már hogy viszonylag tiszta, akkor kezdik meg a rehabilitációs kezelést. Akkor még kicsit más idők jártak, mondom, ez még 90-es évek.
Hát igen, meg ezen persze lehet vitatkozni, hogy hozzák le. Tehát ugye mindegy, ezt nem
meg
is...
a, mit tudom, mostában ez már egy más kérdés, hogy már heroin igazából ugye el is tűnt. Tehát a diszlányi drogoknak meg más jellegű elvonása van. De hogy igazából az volt, hogy közösségben voltam, ott volt az első fázis, tehát az elvonás után, és most megint visszatérnék arra, amit mondtál, hogy a függőségről, hogy mindenki azt gondolja, és ezt le is írtam egy-két cikkembe, hogy a függők nagy előszeretettel használják kifogásnak azt, hogy az elvonás, hogy én azért nem tudok leszokni, mert az elvonás. És az elvonás az azért egy hét, 10 nap. Tehát, hogy nem olyan vészes, nagyon szar, nagyon nagy szívás, de erre fogni, hogy valaki nem áll le, az igazából egy ilyen önátcseszés, tudod, mert azt azért meg lehet csinálni, és tényleg azért az lecseng belátható időn belül, viszont maga a pszichés függőség az az igazi.
Hát igen, én is ezt gondolom, hogy
a fejben
nagyon-nagyon nehéz ezt megugrani, és én mondom, szinte...
Nem a testi rész a gáz.
Igen. Így van, ezzel csak ezt tudom mondani, így van ez minden mással. És egyébként én azt gondolom, hogy az emberek nagy része függő.
Hát nagyon sok függő.
Tehát valamitől mindenképp, és tényleg van, amikor egy életen át dolgozik valaki, hogy letegye azt a gondolatot, azt a kényszerességet, azt a Igen, ez a legnehezebb. Na igen, tehát hogy volt egy pokoli testi része.
Igen, és akkor utána jött az, hogy egyáltalán a legalapvetőbb dolgok, tehát hogy én nem is nagyon tisztálkodtam már a végén, meg igénytelen voltam, meg koszos, meg büdös, meg mit tudom én. Tehát hogy a legegyszerűbb dolgokat, hogy ilyen napi struktúrát, hogy időbe lefeküdni, időbe fölkelni, hát, zuhanyozni, fogat mosni. Vissza az életbe. Aha. Szóval ez is egy ilyen idő, átlátni ott a rendszert, a szabályokat, mit lehet, mit nem, és akkor utána jön az igazi munka. Tehát egyfelől van egy tényleges munka része, ami nem is igazából az a legfontosabb, hanem utána a lelki rész, tehát a csoportok, ahol aztán tényleg belegázolnak az embernek tényleg a lelkébe, hogy érzi magát, hogy működik, hogy áll ki magáért, képes-e nemet mondani, hogy tartja a kereteit, mennyire.
De ott egyébként rád van borítva tenni, az, mennyire, amit tettél? Akár magaddal, akár másokkal?
Hát nyilvánvalóan, hogy folyik annak a feldolgozása is, mert hát nyilvánvalóan az elején hárítom, meg kicsinyítem a bűneimet, és próbálom másra kenni a dolgokat, de aztán azért belátom, hogy azért én ezt én tettem magammal le, okolhatok bárki bármit, azért én szurkáltam magam, én szereztem meg a szert, én árultam heroint, vagy én loptam, vagy mit tudom én, tehát hogy nem tették oda a pisztolyt a fejemhez. És aztán van nekem egy olyan működésem, hogy ezt baromira jól rá tudom fogni, hogy ez ezért, meg azért, mert úgyse jó, meg úgyis szar ez is, meg az is, meg itt ebben az országban úgyse lehet érvényesülni, meg mindenki hülye. Csak valahogy, amikor így gondolkozom, akkor hol van ebben az én részem, meg az én felelősségem.
Hát én azt gondolom, hogy eleve az ilyenfajta megbetegedés, mert azt ezt hívjuk...
Ez betegség, a függőség
van,
az egy betegség.
Hívjuk annak, ez...
Progresszív, gyógyíthatatlan, halálos betegség, de olyan, amiből absztinenciával föl lehet épülni. De nem meggyógyulni. Igen, a teljes absztinencia, úgy gondolom, addiktológiai konzultánsként, meg felépülő függőként is, hogy az egyetlen lehetséges út.
Na, de hogy azt mondom, hogy ez a fajta betegség, ez szerintem eleve abból indul, hogy semmiféle felelősségvállalást és terhet nem bír el az egyén. És ez nem pejoratív, amit most mondok.
Igen, ez így van. Na, de ott megtanulnak az emberek, meg ez így volt nálam is, felelősséget vállalni, ha valamit csinálok, akkor az hogy csinálom.
Egyébként hogy tesznek rá? Tehát nyilván nem fogod tudni most a módszertant átadni, de...
Hát nem, de hát ott egy közösségben az ember, tehát azért, mint amin elmész, azt mondják, hogy takaríts ki, azért annak látható jele van, hogy megcsináltad, vagy ha nem, akár mondhatod,
tehát ilyen szinten, hogy először...
Tehát, vagy mint tudom, ott van a, mint tudom, a leves, és akkor, tehát hogyha valakinek nagyon a saját maga felé hajlik a keze, ha ő szedi ki a legtöbbet, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy holnaptól mondjuk teszedsz majd utoljára, ha ott kiszeded a sűrűjét, vagy ha konyhásként, mit tudom én, nem kelsz föl időbe, mondjuk ezt én, amikor már később segítőként ott voltam, én is megcsináltam többször, hogy nem kelt föl a konyhás időben, akkor azt mondtam, hogy akkor gyerekek, akkor ma nem reggelizünk. És akkor senki
érezze,
nem reggelizett.
Érezze azt, hogy ő mit tett.
Érezni, hogy annak súlya van. Nem az, hogy nem baj, majd legközelebb. Egy ideig lehet, hogy ez így működik, de egy idő után nem. Tehát, hogyha amiket nem csinálnak meg ott az emberek, annak azért van valami fajta, nem tudom, következménye.
Azon gondolkodom, persze...
Nem lehet büntetlenül bármit csinálni.
Világos, csak talán te magad is mondtad ezt nekem, illetve évekkel ezelőtt én beszélgettem ennek az alapítványnak a vezetőjével is, aki ugye tulajdonképpen körbe volt véve a függő emberekkel, és azt mondta nekem, hogy soha egyetlen mondatát egy drogosnak el nem szabad hinni. Akárhogy megkedvelted, akárhogy szeret, akárhogy úgy tűnik, hogy téged tisztel és becsül, és nem tudom én mi, akkor sem. Mert mindig erősebb lesz, nyilván aktív drogosról beszélünk, mindig erősebb lesz az a vágy, hogy megszerezze azt, ami neki kell, és nem által ezért bárkit, bármit kijátszani. És én arra vagyok kíváncsi, hogy hol történik meg ez az átkapcsolás. Nyilván van egy döntés, hogy te úgy döntöttél, hogy valahogy ezt le akarod tenni, de hogy ezen az úton haladni kell, és mi történik, ami miatt fontos lesz
hibát,
a közösség.
Hibára halmoztam, és közben kaptam érte a
De hát előtte is kapta, tehát a saját anyádat.
Nem kaptam, mert hogy kaptam, vagy egy után elmenekültem előle, vagy hárítottam, azt gondolom, hogy amikor realban vagyok, akkor is hárítom, megpróbálom kicsinyítani azért bűneimet, de hogy mondjam, ott oda azért az a különbség, hogy amikor én aktívan használok, és akkor a fejemhez vágják, hogy ezt csinálom, vagy azt csinálom, akkor zsigerből egyből elutasítom az egészet, mert úgy működik, hogy védem a függőségemet, és azért amikor elmegyek, amikor megvan ez a vereség, és elmegyek egy rehabra, egy közösségbe, akkor azért hajlandóvá válok változni, tehát legalább egy pici, a szándék megvan bennem, hogy valahogy mondanak valamit, első körben azt gondolom, hogy anyád, de azért csak bejut, hogy basszus, tényleg van benne valami, főleg amikor egy csoporton tizen mondják, hogy ne az úgy, hát látjuk, hogy nem csinálod, amit kéne, vagy nem úgy, vagy mit tudom én. Aztán tudod, vagy megszokik, vagy megszökik. Tehát vagy az, hogy elfogadom, hogy a többiek jobban látnak engem, mint én saját magamat, mert én magammal szemben eléggé elfogult vagyok, és akkor elfogadom a közösségnek a javaslatait, vagy lelépek. És én nem akartam lelépni. Tehát én már nem akartam úgy élni, hogy korábban, mert már épp eléggé megszívtam. Szóval, hogy úgy gondoltam ott rában, vagy úgy gondoltam, hogy mindent kibírok, és azt gondolom, hogy így is történt.
Zenélünk. Aztán jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégemmel Balzert Sándor addiktológiai konzultánssal, maradjanak önök is. 103.9 Sláger FM-én Fehér Marian vagyok, és vendégem továbbra is Balzert Sándor addiktológiai konzultáns. És az a helyzet, hogy az életedben ilyen nagy ugrásokat kell tegyünk, mert ilyenkor vészesen fogy az adásidő. De hogy eljutottunk a aktív drogos múlttól addig a döntésig, hogy te ezzel az egésszel szakítani kívántál, és egy nagyon-nagyon kemény, fizikailag, lelkileg mindenhogy embert próbáló utat kezdtél bejárni, hogy tiszta legyél, és úgy is maradj. Megbeszéltük ennek a részleteit. Én most arra lennék kíváncsi, és valószínűleg ezért egy nagy ugrás ez, hogy onnantól, hogy mondjuk te már tudtad, stabillá váltál, hogy oké, nem vagy szerhasználó, nem tudom, hogy ehhez mennyi időnek kellett eltelnie, mondjuk.
Hát azért, az, hogy mondjam, az évek kérdése.
Évek, igen, szóval. Ebben erre tippeltem.
Az elején, bocsánat, hogy kijöttem 36 évesen a rehabról, nulla élettapasztalat.
Így van.
Merem állítani neked, összeszámoltam, talán egy 2 év munkaviszonyom volt, mert én mindig a dolgozásból éltem meg, drogterjesztésből. Tehát én nem tudtam milyen bejárni egy munkahelyre, egyáltalán milyen munkahelyre felvételizni, milyen számlákat fizetni.
Pont ezt akarom kérdezni, hogy egyáltalán
nincsenek józan kapcsolatban. Az összes barátom, az összes ismerősöm mind droghasználó volt. Tehát, hogy nem tudom, hogy elvesztek a szupermarketbe, tudod, életemben körülbelül nem sportoltam, csak a rehabon kezdtem el, és az nekem bejött, és azt folytattam, vagy elkezdtem konditerembe járni, persze kényszeresen és túlzásba vive, mint az elején majdnem mindent. De ugye az első munkahely, életemben először vezetek autót, mert a rehab alatt csináltam meg a jogsit, mert ez is egy olyan dolog volt, amit a szüleim úgy finanszíroztak, de a rehabnak volt az ötlete, hogy az is egy ilyen felelősségvállalós dolog, hogy kijárni, jogosítványt csinálni, és tök hasznos volt, és tök jó volt már az első munkahelyemnél, amit szintén úgy szereztem, hogy mindenféle munkát, tényleg megvolt bennem az alázat, meg a hajlandóság, hogy csináljam takarítós dolgokra, mindenhol jelentkeztem, de ahhoz meg túlképzett voltam 2 nyelvvizsgával, meg idegenvezető vizsgával, de
mondhatni azt, hogy te 36 évesen találkoztál az élettel, és annak
hát
egyébként
abszolút,
a praktikus,
de hogy igazából tudod, az van, hogy úgy éreztem magam, mint egy 18 éves az érettségi után, amikor pont leérettségizett, és mit a hirtelen elköltözik valahova albérletbe, tudod, és nincs apu, nincs anyu, nincs ott körülöttem senki, a barátok azok ott maradtak a rehabon, és akkor elkezden egy új életet, úgyhogy közben soha nem dolgoztam, és minden barátom vagy ismerősöm, aki volt, az mind droghasználó.
Azok a kapcsolatok egyébként teljesen megszakadtak?
Szép lassan azok, tehát nyilván én nagyon hosszú ideig rehabon voltam, tehát eleve már eltűntek, meg mit tudom én, meg hát ha egyszer más dolgok foglalkoztatnak, másfelé járok, akkor más emberekhez kapcsolódok. Én elkezdtem az első pillanattól kezdve járni önsegítő közösségbe, hasonszörűek, de józan drogfüggők közé. És akkor azért valahol milyen értelme így kinyílt a világ, hogy nem vagyok egyedül, és vannak hozzám hasonszörű emberek, hasonló problémákkal, olyanok, akik már jóval régebb óta mondjuk józanok, mint én.
Hadd kérdezzek már valamit, mert ez mindig is érdekelt, és persze többször kerestem már rá a választ, de valahogy engem még nem elégített ki. Alkoholistáknál is ez van, drogosoknál is, hogy hiába nem használsz 20 éve szereket, mégis úgy apostrofálod, vagy úgy...
Azt mondom magamra, hogy felépülő függő vagyok.
Miért?
Hát pont abból adódóan, hogy én egy függőségre erősen hajlamos személyiség vagyok, és én...
De nem lehet azt mondani, hogy ezt megugrottad? Ez már azért
nem,
elég valószínű.
Nem, ha én azt mondom magamról, hogy meggyógyultam, az azt jelenti, hogy én akkor én szolidan már tudnék, mit tudom én, piázni, vagy értem, kokaint használni. Én pedig nem tudok. Tehát én ezt tudom magamra, egyébként tettem rá kísérletet.
Értem.
És ezt a benne is volt, hogy elmondom, hogy én elkezdtem alkohollal kacérkodni így a rehab után rá egy fél évre. Tartott egy jó pár hónapig, de jó pár hónap alatt én konkrétan alkoholista módon ittam már. Tehát, hogy egy vagy két sör helyett, abban már lett 15 barna sör. Tehát, hogy majdnem
állj. Kerested azt az érzést?
Nem is az, hogy kerestem azt az érzést, hanem még nagyon bizonytalan voltam az elején, és akkor egy-két sör azért ad egy ilyen jó támpontot, hogy elmegyek egy szórakozó helyre, akkor oldottabb legyek. Aztán most már az évek során ez megjött ez a dolog.
Tehát ugyanaz, tehát a felelősségvállalás, az önmagad felvállalása.
Ja, meg nyitom, már dolgozok, meg jól keresek, meg sportolok, meg van, meg kibékültem magammal, meg a kinézetemmel, meg ja. Tehát, hogy ha már úgy vannak olyan sikereim, amikből tudok táplálkozni, akkor nő az önbizalmam, az önértékelésem, akkor már könnyebben tudok föllépni bizonyos helyzetekben, nem kell hozzá az a bátorító célzóvíz, vagy hogy mondjam, tudod. És valahogy úgy vagyok így a felépüléssel is, hogy amiatt is csökkennek így ezek a késztetések, hogy egyre több feladatom van, egyre több dologban érzek jól magam, egyre több dologban érzem kompetensnek magamat úgy az életemben, meg sok kihívás, meg gyerek, meg munka, meg mit tudom én, meg sportolok, tehát hogy ki van töltve az időm, tudod.
Hát
és fontosnak érzem közben magam, meg hasznosnak, meg vannak sikerélmények.
Hát én ezt alapnak gondolnám, vagy főleg a te életedben, hát évekkel ezelőtt államilag ismerték el, kitüntettek téged azért.
Ja, tényleg kaptam egy állami kitüntetést, azt most el is felejtettem, ha nem mondod.
Akkor mondom, tehát hogy érted, nagy közönség előtt ismerték el, hogy te mit teszel a függőségüktől megválni kívánó emberekért.
Jó, hát én ezt nem akarom most így heroizálni magam.
Oké, okay, csak értem, hogy ezek olyan kívülről érkező sikerek, amikben nagyon jól bele lehet kapaszkodni, meg lehet fogni a kezét, és lehet menni tovább.
Jól esik az utcán most, és múlt héten is volt, hogy bicikliztem, egyszer csak mellém jött egy vadidegen fiatal srác biciklivel, csak integetett, ismertem ezt, mondja, szia, olvasom a cikkeidet, tetszett, és ment tovább bringával másik irányba.
Mekkora érzés?
Tök jó érzés volt tényleg.
Igen.
Tényleg nagyon.
Hatalmas, jó. Szerintem is. Na most azt mondd meg nekem még ebbe a blogba, aztán persze megint zenélünk, de visszatérünk rá, hogy ha valaki kijön egy ilyen sztoriból, én gondolnám azt, hogy van az az út, hogy hátat fordítasz, és messzire futsz, és meg sem állsz addig, amíg valami más területet nem találsz. Tehát lehettél volna bármi más, mérnök, jogász, akárki.
Próbálkoztam, és nem jött valahogy ez a dolog megtalált.
Hát ez az.
Tehát egy, hogy eleve tényleg kijöttem 30, és nem tudtam, hogy mit akarok, hogy mi lesz belőlem. Elmentem, 42 000 forint volt az első fizetésem. Az annyi, mint amit napi szinten elanyagoztam előtte 3 évvel, tudod. Utána a próbaidő után lett, mint a 70 000, de az is nagyon minimális. És akkor a szüleim a legelején tök okosan támogattak, mert tehát, hogy megvolt az a fokozatosság. Ez nagyon fontos, ez nagyon sok függő azt várja, hogy akkor egyből minden jöjjön az ölébe, és nem így van. Tehát, hogy ez azért nem
ez
egyszerű, hogy minden nagyon-nagyon lassan jön, hogy így tanít az élet, hogy nagyon kevés pénz, és aztán szép lassan azt gondolom, hogy aki ebbe beletesz időt, energiát, meg a lázatot, az annak, tehát mindenki meg tudja magába találni azt a kreativitást, amire szüksége van. Tehát én egyáltalán nem akartam mondjuk addiktológiai konzultást lenni, azt gondoltam, milyen semmi nincs, amit ezt kevésbé értenék, mint ez. Annyira nyomorultul éreztem magam, tudod, azért a reabon. És akkor én azt gondoltam, hogy én a szállodaiparban leszek, hogy szállodai recepciós voltam, elég jól is kerestem, ott azért kellett, hogy mondjam, tisztességtelen dolgokat is csinálni, szobáztatás, meg mit tudom, én jól is kerestem, de hogy minimál bérrel bementem, jól kerestem, de éreztem, hogy nincs benne semmi kívás, semmi előrelépési lehetőség, minimál béren tengődök, viszonylag jól keresek, de hogy azon kívül, hogy ott ülök 12 órát egy kis szállod a recepcián, semmi nem történik velem, és valahogy így elmegy mellettem az élet, és valamit úgy akartam csinálni, és ilyen valahogy úgy jött ez az egész dolog, hogy így kezdtek így keresgetni így emberek, meg én is kerestem a lehetőségeket, és úgy mentem el először a Magadért Alapítványon dolgozni, akkor fölhívtam a Csernust, aki régen még kezelt is engem, és akkor pont, hogy van egy szabad ilyen segítői hely, és akkor ott voltam 13 évig, és jó, nagyon szerettem csoportozni, meg egyéni, én ott nagyon sokat kaptam, amit nagyon jól tudok hasznosítani mind a mai napig a mostani az egyéni konzultációs munkámban. Tehát, hogy az én arra abban együtt meg ott, tehát az elmúlt 1998 óta én szerintem hetente 2-3 csoporton voltam, azt a kiszámolatban még bődöletesen nagy nagy szám. Tehát akár úgy, mint hogy én, mint kliens, mint terápiás, utána meg mint segítőként. És azért ez adott egy a magabiztossághoz, hogy én nekem nem okoz nehézséget beülni 10-15 vadidegen droghasználó közé, és valahogy ki tudom bírni azt a fajta figyelmet, vagy tiszteletet, vagy nem is tudom mit, tehát, hogy ami szerintem kell ez a munkához. A reabon tanultak, azok nagyon hasznosak, nagyon erős, meg mély nyomokat hagynak, de azért hamar és könnyen felejtünk mi függők. Tehát ha én nekem kell az érzés, hogy én emlékeztetem magam arra, hogy nem gyógyultam meg, hogy függő vagyok, meg hogy honnan jöttem, mert ezt a jobb pillanataimban nagyon könnyen elfelejtem, és akkor azt gondolom, hogy én nekem ez már megy, én már tudok picit mondjuk drogozni, vagy inni, és akkor az aha, nekem rám nézve halálos. De ha én elmegyek, úgy mondom, lelki értelembe vett edzésre, mert azt gondolom, hogy ha sportban is jó eredményeket akarsz elérni, akkor ahhoz rendszeresen heti szinten többször is kell tenned. És azt gondolom, a függőség is olyan, hogy abból nem egyszerre meggyógyul az ember, hanem valahogy kikászálódik belőle az aktív használatból, de a függőség, a függő agy, a függő gondolkozás az ott marad, az ott van, az ott várakozik, és adott helyzetekben, amikor érzelmileg instabil vagyok, azonnal akkor lecsap azonnal, és akkor azonnal azt mondja a függő agyam, hogy te már meggyógyultam, az Odysseusnak tudod, a szirének éneke, hogy ez most belefér, ez most nem probléma, hát most mi a gond ebben? Úgyhogy, és én óvatos duhaj vagyok, meg van bennem egy ilyen alázat, hogy én tudom, hogy én nem vagyok olyan erős, mint a szerek. Csodálom, szeretem, a heroin a nagy szerelem, semmi bajom vele, de én már nem tudok vele élni. Tehát, hogy legyőz, megöl, kicsinál.
Zenélünk, aztán jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Bajzát Sándor addiktológiai konzultánssal. Maradjanak önök is. 103.9 Sláger FM, én Fehér Marian vagyok, és vendégem továbbra is Bajzát Sándor addiktológiai konzultáns, és én most már rátérnék az aktuális munkára. Hiszen te most már elég komolyan veszed ezt a feladatot,
igen,
dolgot.
Igen, addiktológiai konzultánsként dolgozom most már jó pár éve, meg hát mondom, előtte terápiás munkatársként dolgoztam.
Ez egy kicsit magyarázzuk meg, mit jelent ez, jó?
Reabon, meg csoportban, meg egyéniben. Hát addiktológiai konzultáns, tehát én a felépülésre elvégeztem először eltén a szociális munkás szakot, aztán utána a sotén az addiktológiai konzultáns szakot, és gyakorlatilag most szenvedélybetegekkel, illetve azoknak a hozzátartozóival foglalkozom egyéni, családos és csoportos formában. Azt gondolom, hogy erre már elég sok tapasztalatot szereztem, tehát megvan a saját élményem is, megvan egy elég jó kis tudásanyag. Mostanában ez már avval fűszereződik, hogy egy jó ideje már írok cikkeket is ebbe a témában, illetve már jelent meg egy könyvem a közösen, tehát társzerzőkkel közös könyvem, ami a 80-as évek kábítószer helyzetét dolgozta föl, és most van kiadás alatt egy újabb kötetünk, ami pedig már felépülő függőkkel, akik már jó hosszú ideje felépülésben lévő, tehát abszolens függőkkel készült életinterjúk. Pont abból adódóan, hogy mindig valahogy az összes ilyen interjú arra helyeződik, hogy mi volt, és nem arra, hogy mi van a droghasználat, az alkoholizálás befejezése után. És szerintem egy nagyon érdekes és ilyen rendhagyó kötet lesz, és nagyon remélem, hogy előbb-utóbb kijön. Ami meg a munkámat illeti, hát főleg szenvedélybetegek, illetve azoknak a hozzátartozói keresnek meg.
Jó, csak én azért szeretném, hogy picit megmagyaráznád, mert ugye az addiktológia az egy egészségügyi fogalom, tehát hogy a társítunk mondjuk egy orvost,
igen,
de te nem vagy
én
orvos.
Én nem írok föl receptet,
és te nem vagy pszichológus sem.
Nem, de a munkám azért nagyon hasonló, mint igen, egy pszichológus, tehát én órára, tehát van weboldalam, és előreegyeztetett időben
tartok. De mi zajlik?
Szenvedélybeteg. Ez gyakorlatilag egy beszélgetés, aminek a addiktológiai jellegű a témája. Tehát mondjuk hozzátartozók fordulnak hozzám abban, hogy drogozik a férjem, feleségem, apám, anyám, gyerekem. Mi a teendő?
Aha.
Mit csináljak?
Tehát
hogyan
kezeljem?
Tehát
egy ilyen külső segítő, igen, aki segít ezt az élethelyzetet,
igen,
megérteni.
Igen, gyakorlatilag és... majdnem olyan, mint egy pszichológusi munka, ez egy nem pszichoterápia.
Világos.
Ez annál azt gondolom, hogy egy kicsit ilyen direktebb formája a segítségadásnak, és kifejezetten szenvedélybetegség orientált. Tehát, hogy itt nem az a cél, hogy évekig valakinek a gyerekkorába válkáljunk, hanem az itt és a mostban milyen hatató segítséget lehet, meg milyen kezelés, meg hova menjen kórházba, milyen rehabot válaszol, hol tart a szer használatában, hogy megvan-e az a mélypont, hova menjen, milyen csoporttal járjon, ha kell ténylegesen fizikai elvonás, akkor hova menjen, milyen orvosokat keressen.
Tehát ez hogy... útmutatás.
Igen, igen. És akkor az emberek jönnek azért, általában azért van, aki csak egyszer jön, van, aki meg viszonylag sok alkalommal jár. Ez teljesen vegyes.
Hát persze, gondolom, hogy innentől kezdve, hogy te érted a helyzetet, meg mondjuk segítesz eligazodni ebbe a sűrűbe, hogy mit kell csinálni, onnantól kezdve ez egy fajta támaszték nekik, tehát feltehetően akár csak egy beszélgetésre is, de szükségük van, és ez szerintem teljesen érthető.
Tehát azért ez egy játszma helyzet, tehát általában minden szerhasználó mellett ott van egy társ, aki nagy eséllyel társüggő évek óta benne vannak ebben az adott helyzetben, és általában mind a két félnek
fejlődnie kell ahhoz, hogy... Hát ennek van egy ilyen pszichológiája.
Hát azt gondolom, hogy konkrétan erről tudnánk most csak egy órát beszélgetni,
jó,
hogy
de
hogy hát... működik, tudod, a felépülés, hogy mondjuk valaki elmegy és kezelést kér, és elkezd fejlődni, miközben a másik fél mondjuk nem fejlődik, mert azt mondja hozzátartozó, hogy én nekem nincsen bajom, én nem akarok jönni csoportra, meg konzultáció, gyógyítsák meg a gyerekemet vagy a férjemet, de ez nem úgy működik, mert mondjuk teszem az idézőben meggyógyítják a férjét, ami ilyen nincs persze, tehát hogy ő elkezd fejlődni, és közben a feleség marad ugyanazon a szinten, ugyanúgy gondolkodik, ugyanúgy kommunikált, akkor szinte biztos, hogy is tönkre fog menni az a kapcsolat. És akkor a férfi az megy tovább, mert ha ő halad, meg fejlődik, akkor az ő saját egyéni fejlettségének fokának megfelelően fog majd hasonló elvet követve társat választani, és az a társfüggő mondjuk hölgy, ez a, de most nehogy a nők ezt magukra vegyük, mert fordított esetben is igaz, hogyha ő marad ugyanazon a szinten, ugyanazon a gondolkozási játszmahelyzeten, akkor ő majd a következő kapcsolata, az majd ugyanúgy egy hozzá, ugyanolyan alkoholista férfi lesz a párja, mint aki az előbb lelépett mondjuk. De abban az esetben is, hogy az alkoholista mondjuk őt kidobja, mert mit tudom én, egy másik kedvéért, akkor is ugyanez lesz, ha csak ő el nem kezd fejlődni. Az az optimális eset, ha mind a két fél egyformán elkezd fejlődni, mert mind a kettő függő. Tehát a szerhasználó a szernek a függője, a társfüggőnek a választott szere meg a maga a szerhasználó. Tehát az egész gondolata, érzésre, cselekmény, minden arra irányul, hogy a szerfüggőt irányítja, kontrollálja, vagy mentse meg, és a saját életével
értem,
nem foglalkozik.
Tökéletesen.
Ezért szokták a társadalmat mondani, hogy én nem számítok, csak lényeg az, hogy te jól legyél. És ettől persze se az nem lesz jó, akinek mondják, nyilvánvalóan meg ő se. Tehát hogy kiderül, hogy a hozzátartozónak nincsen saját élete, 1000 éve nem volt színházba, kiderül, hogy nincsen szexuális élete, nincsen hobbija, nem jár sportolni, mikor sportolna, mert mit tudom, mert állandóan dolgozik, és abból a pénzből megfizeti azokat a károkat, amit egyébként a szerhasználó elkövet, tudod. És akkor
hát ez
nagyon jól együtt fenntartja
az
a függőséget.
Ez erre a legjobb kép, amikor az alkoholista felesége, ezt egyszer valahol hallottam, amikor az alkoholista felesége panaszkodik arról, hogy a férje iszik, és közben szépen berakja a kosárba a két üveg sört.
Így van. Pontosan meg hazahozza a kocsmából, meg betelefonál a munkahelyre, hogy mit tudom én, hasmenése van, miközben matrészeg, mert azt gondolom, hogy előbb szembesül az az illető a problémáival, hogyha nem mentik meg az adott helyzetből. Tehát ha részegen nem megy be, akkor kirúgják. Akkor, csak hát tudod, azért nehéz helyzet, mert csomó helyen, meg vidéken, meg valójában a férfi a család fenntartó. Tehát hogyha őt kirúgják a munkahelyről, akkor a gyereknek sincs mit tenni. Tehát annyira nehéz
persze, kérdések. Persze, nagyon összetett, meg sokrétű. Meg
hát vidéken az van, hogy nem várunk.
Semmiképpen
jóban-rosszban, de ez egy ilyen rosszul értelmezett jóban-rosszban, tehát hogy kitartani a végtelenségét, tehát bármennyire iszik a férfi, bármit megcsinál,
meg nem csak kitartani, ez a biztos rossz, az sokkal vonzóbb, mint a bizonytalan akár jó
is. Na, de hát igen, de most akkor, hogy visszautaljak, pont emiatt nem állnak le a függők egész addig, amíg már, és ez ugyanígy van a hozzátartozóknak, ugyanúgy el kell érni azt a mélypontot, amikor már egyszerűen annyira szarul vannak, hogy egyszerűen azt mondják, hogy most már mindegy, bárhova elköltözöm, egyedül mindegy, a házat bármit ott jön, mert bármi jobb már, mint az a pokol, amiben már, mint 20 éve benne vagyok, mert már 20 éve.
Az a nem fáj eléggé történet.
Igen. Például a szerhasználó mindig azt mondja, hogy majd holnaptól leállok, majd még ez volt holnap. Az utolsó. A hozzátartozó meg pont ugyanezt mondta, szóval, ha még egyszer ezt csinálod, akkor ez lesz, vagy az lesz. És mindig olyanokat mond, amit ugyanannyira nem tart meg, mint a szerhasználó a saját abstinenciáját. Pont ugyanarra a sofra jár, és eddig egész addig, amíg valamelyiknek nincs meg a mélypontja, és nem történik ott valami, addig nyomják ezt.
De kőkemény ez.
Ja, és azt tudom mondani, hogy szenvedélybetegségből, szerhasználatból egyedül nem megy. Tehát persze nyilvánvalóan vannak erre példák, de a nagy számok törvénye alapján mondhatom, hogy egyedül nem megy, kell hozzá segítség, kell hozzá a konzultáció, a csoport, a rehab, mert egyedül elég esélytelen a dolog.
Igen, ezt abszolút el tudom képzelni, meg nem is kell talán egyedül keménykedni ebbe, mert ahogy te is mondtad, nagyon sok szeretetet is tud kapni az ember, meg pozitív
meg
visszajelzést.
Meg elfogadást, és meg nem vagyok egyedül, tehát azért
ezt kár kihagyni.
A függők iszonyú dolgokat elkövetnek maguk, meg a családjuk, meg a gyerekeik ellen, de egyébként, ha elmegy egy ilyen csoportba, akkor egyszerűen van az a fajta megkönnyebbülés, hogy látja, hogy nem ő gonosz, hanem a függőség dolgozott benne, és hogyha abszinens, akkor nem csinál meg ilyen dolgokat, és hogy nincs egyedül, hogy ezeket a dolgokat, van egy olyan hely, ahol nálam, meg a csoportban ezeket a dolgokat elmondhatja, és megkönnyebbülhet. És rájön, hogy mások is megcsinálták ezt, nem csak ő. És ettől valahogy könnyebb. Meg a másik, hogy ott van a remény, tehát ha elmegy az illető egy ilyen helyre, egy ilyen csoportba, vagy de hát nyilvánvalóan engem is azért szoktak választani, amikor keresnek a neten, hogy addiktolni, hogy nekem megvan ez a saját tapasztalati múltam. Tehát, hogyha valaki látja, hogy én azok után, amiken átmentem, tudok józanul élni, akkor az másnak is sikerülhet. És amikor elmegy egy csoportba, azt meg látja, hogy nem csak ennek az addiktolni konzultásnak, hanem ott van több száz ember, vagy egy-egy csoporton 20-30 ember, akik hasonlóak. Mind azt gondoljuk, hogy nagyon különlegesek vagyunk. Persze minden ember egyed és megismételhetetlen, de az addikciónak a lefolyása, a le- és feléplés nagyon-nagyon hasonló strófra jár.
Na most
nem kell újat kitalálni. Tehát ha követem azt, ami a többi függőnek működik feléplés terén, akkor föl tudok épülni. Van remény.
Én nagyon örülök, hogy itt voltál, és köszönöm szépen neked, hogy mindezekbe beavattál minket, én azt gondolom hasznos volt. Nagyon.
Én köszönöm a meghívást, szervusz.
Bajzát Sándor addiktológiai konzultáns volt a vendégem ma este itt a Slágerarcokban, önök pedig maradjanak, mert a legnagyobb slágereket hozom változatosan egészen hajnali 5 óráig.